Valóban a kiskereskedelmi adó esetében egy régiói szektorális különadóról beszélünk, amely már 2010-2012-ben is bevezetésre került a magyar adórendszerbe. Azonban ennek az adónemnek meg kellett küzdeni hosszú ideig az Európai Bizottság ellenállásával, és ennek a bizonytalan jogi helyzetek a végére végül is 2020 márciusában a Tesco ügyben született Európai Bírósági döntést tett pontot. Ebben az ítéletben a magyar jogalkotóra nézve kedvező ítélet született, ugyanis kimondta az Európai Bíróság, hogy a kiskereskedelmi adónak a progresszivitása, azaz az a sajátossága, hogy a magasabb árbevétel tartományokban magasabb adóterhet kell fizetni, az nem ellentétes az európai elvekkel, nem eredményez hátrányos megkülönböztetést egy adott piacon, ugyanis a kiskereskedelmi adót a korábbi szabályozás mellett is rendszerint a külföldi tulajdonban lévő piaci szereplők fizették meg Magyarországon, azonban ezt az Európai Bíróság nem kifogásolta, nem értékelte negatív megkülönböztetésként, hanem egész egyszerűen azt mondta, hogy szelevi, ez a piac, ez így működik, hogy itt a magasabb árbevétel, tehát külföldi tulajdonú cégek vannak, ez egy elfogadható adóstruktúra. Ez a döntés, európai bírósági döntés nyitott kaput, illetve adott zöld lámpát a kiskereskedelmi különadó újból történet bevezetéséhez, amelynek aktualitást igazából a COVID-járvány, illetve a pandémiás gazdasági környezet adott, ugyanis ugye az év folyamán két formába is bevezetésre került a kiskereskedelmi adó, először kormányrendelet formába, mint tehát átmeneti veszélyhelyzeti adó, majd 2020 júniusától törvényi szinten is meghosszabbításra került, így most már végleges szektorális adóként is számolni kell a piaci szereplőknek ezzel az adóval.
Tehát akkor úgy tűnik, hogy ez az adó, ez most már velünk marad. Mi képezi az alapját?
Az alapját némileg vitatható módon az árbevétel képezi, méghozzá azokból a teáor számokkal van meghatározva azok a tevékenységi körök, ezek a tipikus kiskereskedelmi tevékenységek, mint például a bolti kiskereskedelmi értékesítés, illetve a webshopoknak az értékesítése, és ezekből a kiskereskedelmi tevékenységekből származó árbevételt képezi az adó alapját. Tehát függetlenül attól, hogy egy cég nyereséges vagy veszteséges, meg kell fizetni ezt az adót, méghozzá sávosan. Minél magasabb ugye az árbevétel, annál magasabb adót kell fizetni. Ez az a korábban vitatott progresszivitás, amit említettem a beszélgetésünk elején. Az adónak a struktúrája, az adóteher struktúrája az úgy épül fel, hogy a sarki kisboltoknak azért nem kell adóterhelésre számítani jó kiskereskedelmi adó tekintetében, ugyanis 500 millió forint árbevétel alatt 0% adóteher merül fel, tehát nem kell adót fizetni és bevallást se tenni. Viszont onnan 500 millió forinttól felfelé sávosan emelkedik az adóterhelés, 500 milliótól 30 milliárd forintig 0,1%, 30 milliárd forinttól 100 milliárd forintig 0,4%, illetve 100 milliárd forint fölött, ugye itt fizetik meg tulajdonképpen a külföldi kiskerláncok az adótúlnyomó részét, itt pedig 2,5% az adóterhelés.
Hogyha megnézzük azt, hogy itt milyen fontos adóelőleg fizetési és bevallási határidők vannak, akkor mit lehet elmondani, mire érdemes odafigyelniük azoknak a kiskereskedelmi egységeknek, amelyeknek kell fizetniük a kiskereskedelmi adót? Ugye beszéltünk arról, hogy az adóelőlegre a befizetési határidő az most október 20-a, de nyilván vannak még ezen túlmenően is olyan az évnek olyan időpontjai, amelyek akár a bevallás szempontjából, a befizetés szempontjából fontosak lehetnek. Ebben az adóévben milyen időpontokat kell figyelni?
Ami most közeleg októberben, és ezért ezzel kezdem, ez a 2020. október 20-ai előlegesedékesség. Röviden itt felvázolnám, hogy ugye nagyon érdekes jogalkotási helyzettel állunk szembe, ugyanis nagyon kevés olyan adó van, ahol egy éven belül kétféle jogszabály is rendezi az adókötelezettségeket. Na most a kiskereskedelmi adó az ilyen adó, ugyanis először ugye a veszélyhelyzeti kormányrendelet alapján kerültek meghatározásra az adókötelezettségek, amik részben megmaradtak, de ezeket az adókötelezettségeket részben felül is írta a 2020 júniustól a hatályba lépő törvény, és összességében a két jogszabály alapján azt lehet mondani, hogy volt 2020. május 31-én egy adóelőleg fizetési és bevallási kötelezettség, illetve még a kormányrendelet alapján következő hónapban, júniusban is meg kellett fizetni a kiskereskedelmi adóelőleget. Ezt követően viszont már a törvény alapján kell az adókötelezettségeket teljesíteni, ami azt jelenti, hogy mondjuk egy normál naptárjéves adózót tekintve 2020. júliusától ugye decemberig van egy újabb adóelőleg fizetési időszak, amelyre nézve két időpontban, ugye 2020. augusztus 24-ig, illetve ahogy már korábban említettem, 2020. október 20-ig kell megfizetni két időpontban az esedékességet. Két esedékességi időpontban az adóelőleget.
Hogyha valaki nem tesz eleget ennek a kötelezettségnek, akkor szankcionálják?
Így van, gyakorlatilag mint minden adókötelezettségnél természetesen mulasztási bírság szankció merülhet föl. Elsősorban, illetve természetesen, hogyha valaki nem fizeti meg az adót, azt adóelőleget, azt utólag ugye adókülönbözetként is megállíthatja a terhére az adóhatóság.
Kik lehetnek a kiskereskedelmi adónak az alanyai? Azt már érintettük, hogy van egy bizonyos határ, ami az árbevételt illeti.
A kiskereskedelmi adótörvény ugye lefedi a hagyományos bolti kiskereskedelmet, illetve az internetes kereskedelmet is. A bolti kiskereskedelemnél gondolhatunk természetesen a válságidőszak során egyébként jelentős árbevétel visszaeséssel sújtott szektorokra, mint az élelmiszer, ital, dohányáru, elektronikai eszközök, háztartási cikkek, könyv, játék, ruha, bútor kiskereskedelemre. Ezek ugye tipikusan a belföldön fizikai bolttal telephelyen rendelkező gazdálkodók. A másik csoport, aki a kiskereskedelmi adónak az alanya lesz, azok nem feltétlenül rendelkeznek Magyarországon telephelyen vagy hagyományos fizikai bolttal. Ugye itt a webshopokra gondolok, akik fióktelep alapítása nélkül is gyakorlatilag a kiskereskedelmi adó alanyává válhatnak, és ugye ez az a szektor, amely nem sínyedte meg a járványhelyzetet, hiszen eltűnt is májusban is gyakorlatilag megduplázta az árbevétel adatokat, úgyhogy a webshopoknak, a külföldi webshopoknak ugyanúgy kell számolni ezzel az adóval, de a webshopoknál tennék egy kitérőt, mert őket a közeljövőben a kiskereskedelmi adón kívül egyéb változások is érinteni fogják, nekik az áfa változásokkal is számolni kell 2021-től. Bár a webshopok és az egyéb online kereskedők kaptak egy fél éves haladékot a járványhelyzettel összefüggésben az EU-tól, de jövőre az ő esetükben is bevezetésre kerül a célország szerinti áfa fizetési kötelezettség, ami idén még azért nem teljesen így van. Mert abban az esetben, ha valaki egy külföldi webshoptól vásárol Magyarországon terméket, mondjuk Franciaországból megrendel egy elektronikai cikket webshopon keresztül, akkor ugye bizonyos értékhatár, ami jellemzően 35 ezer euró alatt, a webshopnak lehetősége van, hogy ne a célország, tehát nem emelt összegű, hanem magas összegű 27%-os magyar áfát fizesse meg, hanem mondjuk a francia áfát fizesse meg. Ezzel szemben az jövőre a magyar áfával, mint adottsággal kell számolni a webshopoknak, ugyanis egyöntetően a célország szerinti adózás kerül bevezetésre. Azaz, ha jövőre tervez értékesítés Magyarországon egy webshop, akkor ugye egyrészt kell számolni mondjuk a 2,5%-os kiskereskedelmi adóval, másfelől a 27%-os áfával, mint adottsággal. Más kérdés, hogy adminisztratív szempontból egy ilyen egykapus rendszer fog működni az EU-n belül, tehát a bevallását azt a saját letelepedési országa szerint, a példám szerint, ugye a francia szabály szerint tudja majd benyújtani. És még egy-két dolgot szeretnék itt a webshopok kapcsán kiemelni, hogy jövő évtől, ugye január 1-től az online számlaszolgáltatás is szélesedni fog, azaz a többek között a magánszemélyek felé történő értékesítésekről is majd online számlaadatszolgáltatás kell teljesíteni a NAV felé. Az esetek többségében a gazdasági társaságok közötti ügyletek esetében ugye az XML adatszolgáltatás, a NAV felé teljesített adatszolgáltatás jövőre elektronikus számlának fog minősülni, ez nem így lesz a magánszemélyek felé történő értékesítések esetében, azaz a webshopoknak számolniuk kell azzal is, hogy hiába teljesítik az adatszolgáltatást, ettől függetlenül még elektronikus számlát is majd ki kell elvitaniuk a magánszemélyek felé. És csak jelzés szinten szeretnék utálni még két webshopokat érintő változásra. Egyrészt, hogy nem csak webshopok vannak, ugye, hanem egyéb online platformok, például online piacterek. Ez az áfa figurítás, amiről már beszéltem, ez az online piactereknek a mögöttes felelősségét is, áfa fizetési kötelezettségét is meg fogja alapozni. Azaz, amennyiben egy webshop nem fizeti meg az áfát, vagy eltűnik, akkor a piactér, ahol ugye megjelenik a webshop, ő is majd felelőssé tehető az áfa megfizetéséért.
Azért végső soron ez valamelyest a vásárlókat is védeni fogja.
Így van, ezek a szigorítások ugye egyrészt költségvetési szempontból jelentenek biztonságot majd ugye a tagállamoknak, hiszen garantálják az EFA bevételeket. Másrészt fogyasztóvédelmi szempontból is előnyösek lesznek, és ebbe a tendenciába illeszkedik még a jövő évi jótállási szabályok megváltozása, ami szintén fogja érinteni a webshopokat is. Például ugye szélesebbé válik a jótállásra kötelezett termékekre, meghosszabbodik a jótállási idő. Továbbá még egy változásról is beszélnék, hosszú távon, ami érinteni fogja a webshopokat, ez pedig szintén egy EU-s irányelvi kötelezettségből fakadó adatszolgáltatási kötelezettség, melynek révén az online platformok a jövőben adatszolgáltatásra lesznek kötelezettek azokról a jövedelmekről, amik a webes felületeken keletkeznek. Tehát összességében 2021-et követően a webshopoknak adózásban, illetve polgári jogilag is olyan változásokkal kell számolniuk, amik szigorúbb adminisztratív feltételeket támasztanak az ilyen tevékenységekkel szemben, ugyanakkor költségvetési, illetve fogyasztóvédelmi szempontból is előnyösebbek lesznek majd.
Témánk a kiskereskedelmi adó, ugye azzal indítottuk a műsor első felét, hogy október 20-a a kiskereskedelmi adó előleg befizetésére a határidő. Picit áttekintettük a történetét is, hogy hogyan történt meg ennek a korábbi ágazati különadónak az újraélesztése, illetve a műsor első felében beszélgettünk arról, hogy nagyon sok változás fogja érinteni jövő januártól a webshopok tevékenységét. Átláthatóbb lesz ez ezen webshopok tevékenysége, és nyilvánvalóan a fogyasztók érdekeit is könnyebb lesz, egyszerűbb lesz képviselni. Milyen változások lesznek még a webshopok tevékenységét érintőleg, amelyről nem beszéltünk a műsor első felében?
Magyarországon értékesítő webshopoknak a teljesítési helyszabályok megváltozása miatt a 27%-os EFA fizetési kötelezettség lesz egy olyan adótság, ami elkerülhetetlenné válik, gyakorlatilag már nem oldható meg adótervezéssel, ahogy például az idei szabályok alapján még elkerülhető lenne a magyar EFA. Viszont az EFA-n túlmenően ugye több olyan szabály is van, ami adminisztratív szempontból szigorítást, illetve fokozott körültekintést ró majd a webshopokra, viszont a fogyasztókat jóval védettebb helyzetbe hozza. Gondolok itt ugye a polgári jogi változásokra, amely 2021-től hatályba lépő jótállási szabályoknak a szigorodása, amely egyrészt ugye a termékkör tekintetében jelent változást, jóval szélesebb termékkörre lesz kerül bevezetése majd a jótállás, mint például a nyilászárók, redőnyök, kádak, csatelepek, stb., illetve meghosszabbodik a jótállási idő, ráadásul lerövidülnek a jótállási kötelezettség teljesítésére nyitva álló határidők. Tehát adott esetben a boltoknak rövidebb javítási idejük lesz, hogy visszaadják majd a megjavított terméket a fogyasztónak.
Hogyha a jótállási idő meghosszabbodásáról beszélünk, akkor miben érdemes majd gondolkodni, tehát mennyivel hosszabbodik meg a mostanihoz képest, illetve a javítási határidők mennyivel rövidülnek?
Itt 1-2-3 éves jótállási határidőről beszélünk, egyébként az értékhez igazodik majd. 100 000 forint értékhatárig egy éves garanciával kell számolni, 250 000 forintig két évessel, majd 250 000 forint fölötti érték esetén 3 évessel. A javítási határidő adott esetben 30 napos lesz, tehát sietniük kell a jótállásra kötelezettnek, hogy minél hamarabb hibátlan terméket adjon vissza a fogyasztónak, illetve bevezetésre kerül a eljótállási jegy is. Tehát az elektronikus ügyintézés, mondhatni, ezt a garanciális területet is megfertőzi pozitív értelemben. Összességében, tehát ezek a változások, ezek mind a kiskereskedő hátrányára szólnak, olyan értelemben, hogy szigorúbbak lesznek azok a kötelezettségek, amiket teljesítenie kell. Viszont, ahogy korábban említettem, a fogyasztó meg egy előnyösebb helyzetbe kerül ezekből a polgári jogi jogviszonyokban.
Meg fognak tudni felelni majd ezeknek a feltételeknek a webshopok?
A webshopok esetében nyilván ez a fokozott adminisztráció, illetve jogszabályi megfelelőség, ez egy teher lesz, de ők az a szektor, ahol most az utóbbi időben ugye jelentős forgalom növekedés következett be. Tehát azt gondolom, hogy az egy olyan érv, hogy a webshopok gyakorlatilag bármilyen társadalmi gazdasági környezetben tudnak értékesítési tevékenységet folytatni, ami ezeknek az adminisztratív kötelezettségeket elviselhetővé teszi számukra. Tehát azt gondolom, hogy itt az lesz majd a hozzáállás, hogy ők majd meg fognak és meg akarnak felelni ezeknek az elvárásoknak.
És mindezek a változások jövő január 1-től lépnek életbe, tehát akkor már a fogyasztók is számíthatnak arra, hogy jövőre már nagyobb védettséget élveznek, vagy picikét kedvezőbb feltételekkel, kedvezőbb körülmények között vesznek részt az online vásárlási térben.
Így igaz, illetve ugye a változások egy része az nem csak január 1-től, hanem például az alfa változások azok jövő év közepétől, tehát július 1-től fognak majd hatályba lépni, illetve az online platformoknak az adatszolgáltatási kötelezettsége az még későbbre fog majd datálódni. Az a lényeg, hogy 2021-től egy új szabályozási környezettel kell számolni a webshopoknak.
Ez alapvetően egy uniós elvárás, és annak kell megfelelni, vagy ez speciálisan magyar jogszabály?
A kiskereskedelmi adó maga ugye az egy magyar termék, de miután egy európai bírósági döntés legitimálta, ezért azt gondolom, hogy ez a nemzeti jogalkotói lépés bizonyos szempontból egy európai hullámot is el fog indítani. Tehát a kiskereskedelmi adónak a megjelenése, illetve az ahhoz járulékosan kapcsolódó szabályok, ami egyébként az ÁFA szabályok változása is, mindenképpen egy uniós harmonizációnak nyit majd teret, amely egyúttal jelzi is, hogy a digitális platformok azok majd hogyan fognak adózni a jövőben.
Egyébként azt meg lehet becsülni, hogy mondjuk a kiskereskedelmi adóból mennyi fog, vagy mennyi folyhat be az államkasszába, illetve hogy ennek döntő része körülbelül hány piaci szereplőtől érkezhet be. Ugye említettük azt, hogy egy progresszív adóról van szó, tehát elsősorban a nagyobb piaci szereplőket érinti.
Ez így igaz. Nagyságrendileg egy 36 milliárdos költségvetési tételről beszélünk, ahol valóban a legnagyobb bevétel az a 10 legnagyobb piaci szereplőtől, ugye a külföldi tulajdonú kiskereskedelmi láncoktól folyik be. Az alacsonyabb szinteken ugye viszonylag kevés piaci szereplő is van, és ott viszonylag kisebb is az adóterhelés. Fontos azonban, hogy egyrészt még, hogy visszatérnék ahhoz a témához, hogy miután kell megfizetni ugye a kiskereskedelmi adót, egyrészt az árbevétel, viszont kiemelnék két olyan speciális adóalaptételt, amire talán nem gondol a nagy közönség. Vannak itt olyan egyéb szolgáltatások, mint például a polc pénz vagy a marketing hozzájárulás. Tehát abban az esetben, ugye, hogyha a beszállító felé nyújt egy kiskereskedelmi üzlet szolgáltatást, ami lehet például a polcpénz, az ellentételezett reklámszolgáltatás, vagy egy marketing hozzájárulás, akkor az is a kiskereskedelmi adó alapját képezi. Illetve fontos, hogy a beszállító által a kiskereskedőnek adott árengedmény is kiskereskedelmi adó alapot képez a kiskereskedőnél. Ugye ez azért lényeges, mert ennek az árbevétel alapú adónak a bevezetése, ez eredményezhet egy olyan hatást, hogy egyrészt ugye, hogy lefelé szorítsák a értékesítési árakat a kiskereskedők. Most ezeken a feszített piacokon ez nyilván nem lesz működőképes, viszont ez előidézhet egy olyan hatást, hogy a beszállítók felé a piaci erőfölényeket kihasználva lejjebb nyomják az árakat. Azt gondolom, hogy kicsit ez ellen szól ez a szabály, miszerint amennyiben a beszállító ad árengedményt a kiskereskedőnek, az a kiskereskedőnek képez adóalapot. Tehát ez a szabály ezek ellen az erőfölényes árlenyomó helyzetek ellen szól, és ezeket kompenzálja.
Egyébként van valami célzott helye ennek az adóbevételnek már felhasználás szempontjából? Tehát, hogy mondjuk mire kell fordítani a kiskereskedelmi adót, ez fel van pántlikázva, vagy ezt elnyeli a nagy kalap?
Ugye egy fogyasztás alapú adóról beszélünk, aminek van egyébként egy többek között egy környezetvédelmi rendeltetése is, tehát azáltal, hogy a fogyasztást adóztatja, azt szorítja keretek közé, ugye nyilván valamiképpen megakadályozza vagy korlátozza például a kevésbé pozitív környezeti hatással rendelkező anyagoknak, csomagoló anyagoknak a terjedését. Tehát van egy ilyen hivatása is ennek az adónak. Összességében azt gondolom, hogy alapvetően ilyen fogyasztási adóként illeszkedik abba a tendenciába, hogy nem a jövedelmet akarja adóztatni a kormány, mert ez kevésbé transzparens, hanem a fogyasztásból realizálódó bevételt.